Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! A mai napon 3. októberben kihirdetett előzetes döntéshozatali ítéletről fogunk beszélgetni Balázsral. Az ügyek középpontjában kerékpáros dopping, PlayStation játékkonzol, illetve design székek állnak, és a döntések témái jogi szempontból, sajtószabadság és külföldön hozott ítéletek elismerése, valamint szellemi alkotások joga és az uniós jog hatálya lesznek. Az első ítélet alapjául egy sajtóorgánum, nevezetesen a francia Le Monde napilap, spanyol Real Madrid sportklub jó hírnevére nézve sérelmes cikke, illetve az annak következtében kihirdetett, az újság szerkesztőségét elmarasztaló és azt kártérítés fizetésére kötelező spanyol ítélet szolgált. Hogyan, milyen előzmények után került ez az ügy az Európai Bíróság elé, és mi volt az a jogkérdés, amelyben döntést kellett hoznia ennek a bíróságnak?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. A bevezetőben Zsófi elmondta, hogy ez egy kerékpáros dopping, kerékpáros focis dopping ügy, tehát visszakanyarodunk egy kedvenc témámhoz, a labdarúgáshoz, amely sokszor előfordul itt az Európai Bíróság előtt. A történet 10 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is a francia Le Monde újságot és egy újságíróját Spanyolországban szankciók alá helyezték azért, mert egy cikket jelentettek meg azzal a kapcsolatban, hogy a világhírű spanyol futballklub a Real Madrid, és egy a kerékpár sportban felmerült dopping esetekkel összefüggésbe hozható személy között kapcsolatokat sejtetett ez a cikk, tehát mintha Real Madridnál is ez a személy tevékenykedett volna, illegálisan természetesen. Mivel hogy megállapította a spanyol bíróság, hogy megsértette a klub jó hírnevét, ez az újságíró, illetve a Le Monde, ezért kártérítést ítélt meg velük szemben, amelynek az összeg elég borsos volt, 390 000 euró a Real Madrid javára, és 33 000 euró az orvosi csapatának egy tagja javára, akiknek a jó hírnevét állítólag sértették ezek a cikkek, illetve ez a cikk, amelyet a Le Monde jelentetett meg. Ezután a Le Monde-dal szemben a származási országában, Franciaországban próbálták végrehajtatni ezt a spanyol ítéletet, egy ilyen európai ítéletvégrehajtási, polgári ügyekben hozott ítéletek végrehajtásával kapcsolatos mechanizmuson keresztül, de az eljáró francia párizsi bíróság elutasította a spanyol ítélet végrehajtását egy úgynevezett közrendi klauzulára hivatkozva, amely az ítéletek elismerésével kapcsolatos uniós szabályozás szerint annyit jelent, hogy amennyiben valamely határozat, bírósági határozat elfogadása, elismerése nyilvánvalóan a közrendbe ütközne az elismerés helye szerinti tagállamban, akkor nem kerülhet sor a határozat elismerésére. Márpedig a francia bíróság szerint Franciaországban ezen határozat elismerése azért ütközne a közrendbe, mert a sajtószabadság elvét sértené, és ezzel kapcsolatban a kérdés, amely felmerült a francia bíróság előtt, és amelyen megkereste az Európai Bíróságot, az az volt, hogy az uniós jog, ugye a bírósági határozatok elismerése az uniós jogon alapul, megengedi-e egy ilyen sajtószabadságon alapuló közrendi klauzula felhívását valamely más tagállamban hozott bírósági határozat végrehajtásának a megtagadására.
Milyen döntést hozott a luxemburgi bíróság, azaz mit kell figyelembe venni a bíróság szerint annak értékelése során, hogy ez a kártérítést kiszabó ítélet jogszerű, illetve a kérelmezett tagállamban végrehajtható-e?
A bíróság azt mondta ki, hogy olyan esetekben, amikor a sajtószabadság nyilvánvalóan sérülne akkor, hogyha végrehajtanának egy más tagállamba hozott ítéletet, akkor az ítéletnek az elismerését, illetve az ítéletnek a végrehajtását meg kell tagadni, hiszen a sajtószabadság egy olyan elv, egy olyan érték, amelyet maga az uniós jog, illetve az uniós alapjogi karta is garantál, és valóban a bíróság azt mondta, hogy a sajtószabadságot fel lehet hívni arra, hogy az említett uniós szabályozásban, tehát amely a bírósági határozatok elismerésére vonatkozik, az abban szereplő közrendi klauzulára való hivatkozás lehet alapítani a sajtószabadság megsértésére. Tehát fel lehet hívni ilyen kivételes, a határozat végrehajtásának megtagadását igazoló okként. Ez volt a döntés általános kerete, aztán belement a részletekbe is a bíróság, hogy ezt pontosan hogy is kell alkalmazni. Először is azt mondta, hogy elvileg lehetséges az az uniós jog szerint, és a most előbb kimondott döntés szerint is, hogy valamely olyan újságot vagy újságírót, akik nyilvánvalóan sértik a jó hírnevét valakinek, szankciókkal sújtsanak, kártérítési felelősségét megállapítsák. De ilyenkor szükséges az, ahhoz, hogy a sajtószabadság ne sérüljön, hogy arányosság álljon fel a kiszabott bírság és az elkövetett állítólagos jogsérelem között. E tekintetben egyébként zsinórmértéknek lehet figyelembe venni, a bíróság legalábbis hivatkozott rá, azt, hogy a hasonló ügyekben milyen mértékű szankciókat szoktak kiszabni a bíróságok, tehát a hasonló jó hírnév megsértéséhez kapcsolódó ügyekben. A jelen ügyben pedig természetesen ez az uniós jog struktúrájában következik. Nem az Európai Bíróság fogja megvizsgálni azt, hogy a spanyolbíróságok által kiszabott szankciók azok túlmentek ezen az arányossági küszöbön, vagy nem. Ez a francia bíróság feladata lesz ennek a megvizsgálása. És ha arra a következtetésre jutna a francia bíróság, hogy sérült az arányosság követelménye, akkor csak olyan mértékben kell elismernie a spanyol bíróság ítéletét, amely nem lépi túl az említett arányosság követelményét. Tehát a részbeli elismerés elvét ismerte itt el a bíróság.
A mai második ügyben a német szövetségi legfelsőbb bíróság tett fel kérdéseket a luxemburgi fórumnak azzal kapcsolatban, hogy a Dátel számítógépes játéka, amely a PlayStation játékkonzolon működik, sérti-e a Sony azon kizárólagos jogát, hogy módosításokat hajtson végre a saját számítógépes programján. Hogyan működnek az ügy tárgyát képező számítógépes játékok, és milyen jogkérdés merült fel a német, majd a luxemburgi bíróság előtt?
Az új technológiákkal kapcsolatos ügyekben sokszor kell a bíróságnak megvizsgálni azt, hogy a technológiai háttér hogy működik az ügyekhez kapcsolódóan, hiszen a technológiákhoz kapcsolódó jogvédelemnek a terjedelme az esetek túlnyomó többségében meghatározott, tehát pontosan az uniós jogalkotó körülhatárolta azt, hogy milyen szintű és milyen terjedelmi jogvédelmet akart biztosítani egyes értékek vagy jogok számára. Na most itt a jelen esetben itt a PlayStation-nek a játékkonzolairól van szó, valamint azokról a háttérszoftverekről, amelyek azt működtetik, valamint azokról a játékokról, játékszoftverekről, amelyek ezen a játékkonzolon futnak. A PlayStation ezen a konzolán saját játékát futtatta, jelen esetben Motorstorm Arctic 8 Edge nevű játékról van szó, én nem ismerem ezt a játékot, de ebben az ügyben erről volt szó. És ott merült föl az uniós szellemi alkotások jogával egészen pontosan a PlayStation-nek, ugye a szellemi alkotások jogaival való összeütközés, hogy egy másik cég, amelyik a játékkonzolok terén tevékenykedik, de arra specializálódik, hogy mások által forgalmazott játékkonzoloknak olyan funkcióit, nem létező funkcióit hívja életre, amelyeket maga a játék kifejlesztője még nem léptetett be a piacra, vagy lehet, hogy sose fog beléptetni a piacra, de amellyel a játék élvezhetősége esetleg növelhető lehet. Ez egy piaci rés, amit megpróbál kihasználni ez a konkurens vállalkozás. Ez egy német konkurens vállalkozás volt egyébként, a Sony meg ugye az ellenfele. És itt abból állt egyébként ez az összeütközés, hogy a másik cég által felkínált szoftver és hardware csomag együttesen, tehát aminek az a funkciója, hogy bővítse a Sony játékán elérhető funkciók terjedelmét, az kapcsolatba lép a játék szoftverrel, mégpedig akkor, amikor az a játék szoftver a játék konzolnak az operatív memóriájában fejti ki a tevékenységét, tehát nem magában a programba ágyazódik bele, hanem az operatív memóriába történő konkrét feladat végrehajtás során ad instrukciókat a Sony programjának, háttérprogramjának. És ezzel kapcsolatban Sony azt mondta, hogy már pedig ez a kizárólagos jogát sérti, a játékprogramokon fennálló jogát sérti azzal, hogy a konkurens ilyen változtatásokat eszközölt, ezért bírósági eljárást indított ennek megállapítatására, valamint kártérítés megítéltetésére.
Hogyan értelmezte a számítógépes programok védelméről szóló irányelvet, és annak alapján milyen döntést hozott az Európai Bíróság?
Itt ugye egy szerzői joghoz kapcsolódó védelemről van szó, de nem szerzői jog egészen pontosan, mert ugye ez a számítógépes programok védelméhez kapcsolódó szabályozás irányelv, ez külön kiemelte a szerzői joggal elvileg védhető művek közül az ilyen programok kódjában meglévő szellemi alkotást. Tehát itt a különböző forráskódja, illetve a tárgy kódjáról van szó ezeknek a programoknak, és ezzel kapcsolatban védelmet nyújt az ezeknek a kifejlesztőinek a javára. Nyilván itt is, mint sok más terén a szellemi alkotásoknak, ösztönözni kell az innovációt, ez pedig úgy megy, hogy aki valamit kitalál, annak joga van azt kizárólagosan használni főszabály szerint. Na most a bíróság éppen ilyen szemszögből vizsgálta meg ezt a szabályozást. Tehát, hogy pontosan mit véd az uniós szabályozás, és hol interferál, úgymond, vagy lép kapcsolatba a konkurens cégnek a programja, illetve a hardware együttesen a Sony szellemi alkotási joggal védett programjával, és megállapította a bíróság, hogy a számítógépes programok védelméről szóló irányelvnek a hatóköre nem terjed ki azokra az esetekre, amikor egy bizonyos tartalom, adattartalom egy számítógép operatív memóriájában lép kapcsolatba egy másik, ugye instrukciókat hordozó számítógépes programokkal, mert nem terjed ki az irányelv védelme ezeknek a jelenségeknek, úgymond a levédésére. Ahogy mondtam, és ezt a bíróság kifejezetten hangsúlyozta, kimondottan csak a forráskód és a tárgyi kód az, amit az uniós jogalkotó védeni kívánt. Tehát amennyiben ez a úgymond találkozás a két számítógépes program között nem eredményezi a védett programnak a reprodukálását, vagy későbbi megjeleníthetőségének a megoldását, lehetővé tételét, akkor az uniós joggal nem ellentétes az, amit itt a német konkurensnek a programja próbált tenni a Sony programjával, illetve tett is a Sony programjával. Tehát a forráskód és a tárgykód azok uniós védelem alatt állnak, a reprodukálhatóság szintén, tehát nem lehet reprodukálni, illetve később újra megjeleníthetővé tenni a védett forráskódot, illetve tárgykódot, azaz programot. Viszont ennek a programnak a különböző alkalmazási módja, amikor egy bizonyos informatikai alkalmazási közegbe kerül, az ott történő kommunikáció más számítógépes programokkal nem tartozik az említett irányelv védelmének a hatókörébe.
Végül a mai harmadik ítélet, Quantum Nederland, egy svájci bútorgyárt, egy amerikai házaspár által tervezett szék tekintetében megillető, szellemi alkotáshoz fűződő uniós jog alkalmazhatóságával és hatókörével foglalkozott. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, és melyek voltak azok a legfontosabb kérdések, amelyeket a holland bíróság feltett az uniós bíróságnak?
A mostani ügyben bútorkereskedők összecsapásáról volt szó, mégpedig egy olyan svájci cég elsősorban, amely design bútorok gyártásával foglalkozik, és ezzel kapcsolatban különböző féle bútorgyártási megoldások, illetve dizájnok elkészítésére és forgalmazására rendelkezik jogosultságokkal. Többek között egy korábban az Egyesült Államokban élt és amerikai állampolgár dizájnereknek a egyik alkotásának a jogait birtokolja. A bútor neve egyébként az, hogy Dining Side Chair Wood. Én magam nem ismerem ezt sem, de valószínűleg ez egy bútorgyártó szakmában ismert design megoldás lehet az 50-es évekből. Ez a svájci cég ugye ennek a design megoldásnak most a jogtulajdonosa. A Quantum cég az pedig egy Hollandiában és Belgiumban működő, és szintén lakberendezési területen aktív vállalkozás, amely más néven, de úgy tűnik, hogy az említett védelem alatt álló design bútor, tehát az a Dining Sideshare Wood-nak a hasonlását próbálta forgalomba hozni, ezáltal megsértve a svájci vállalkozásnak ehhez a dizájnhoz kapcsolódó, szellemi alkotáshoz fűződő jogait. És azt kérte a svájci vállalkozás végül is bíróságok előtt, holland bíróságok előtt, hogy tiltsák el ezt a Quantum nevű céget az ő szellemi tulajdonát képező bútor design felhasználásától, és ezzel kapcsolatban tett fel a holland bíróság az Európai Bíróságnak kérdéseket, egészen pontosan azzal kapcsolatban, hogy az uniós jog, mégpedig a szerzői jog, itt az uniós szerzői jogról van szó, tehát az uniós szerzői jog alapján az unión belül védelemben részesülhet egy olyan alkalmazott művészeti alkotás, amelynek a szerzője nem valamelyik uniós tagállam állampolgára, és maga az alkotás sem valamelyik uniós tagállamból, jelen esetben ez a nem uniós tagállam, ez az Egyesült Államokból származik. Annak, hogy ennek miért van jelentősége, az röviden ismertetnem kell, hogy itt van egy nemzetközi jogi vonal is egyben az ügyben, mégpedig a Berni Egyezmény, amely szintén az ilyen szellemi alkotások jogát rendezi, és amelyet a tagállamok is annó még, az unió tagállamai is annó csatlakoztak, és ott abban az egyezményben kifejtették, hogy milyen védelemben részesülnek kölcsönösen a szellemi alkotások, és elvileg mindenkinek a területén védett szellemi alkotások a másik országban is védelemben részesülnek. Az alkalmazott művészeti alkotások, amelyekről jelen esetben is szó van, tehát ezek a bútor dizájnok például, azoknál viszont van egy kivétel, mégpedig az, hogy ha valamelyik országban, tehát eredetileg védelem alatt áll az adott termék, csak rajzként vagy modellként van védve, és nem szerzői jogi védelem alatt áll, akkor nem illeti meg e címen a másik tagállamokban egy ilyen védelem, tehát a szerzői jogi védelemhez nem kapcsolódhat hozzá egy ilyen hozzáadódó védelem. Ez a hozzáadódó védelem ilyen esetekben, így a nemzetközi vonatkozásokban mondjuk úgy elveszik. Tehát ennek az a feltétele, mint most itt az Egyesült Államokban, az alkotás csak rajzként vagy modellként van védve, de nem egyébként a szerzői jog által. Ilyenkor a többi szerződő államban sem fogja megkapni a szerzői jogihez hasonló védelmet, a másik védelmet pedig szintén nem, hanem az ilyenkor úgymond elveszik. És ezzel kapcsolatban intézett az eljáró holland legfelsőbb bíróság az Európai Bírósághoz egy kérdést, egészen pontosan az a kérdése, hogy akkor, amikor az uniós jogban már a szerzői joggal kapcsolatban egy széleskörű és szinte mindenre kiterjedő szabályrendszer van, akkor hivatkozhatnak-e a tagállamok egy régebben valamikor megkötött nemzetközi egyezményre annak érdekében, hogy kivonják magukat egyébként az uniós szabályozás által rájuk áramló kötelezettségek alól.
Mi volt a luxemburgi bíróság válasza erre a kérdésre?
Tehát a bíróság válasza az volt a holland bíróság által feltett kérdésekre, hogy ilyen esetekben, amikor a szabályozási terület a szerzői jogról szóló uniós szabályozás hatókörébe esik, akkor a tagállamok nem kompetensek már arra, hogy az említett Berni Egyezmény vonatkozó kikötéseit végrehajtsák, és erre a végrehajtásra való hivatkozással mondják azt, hogy nem tudják végrehajtani egyébként az irányelvből származó kötelezettségüket. Hogy miért mondja ezt ki a bíróság? A bíróság szerint az uniós jogalkotó, amikor megalkotta ezt az irányelvet, akkor szükségszerűen figyelembe kellett, hogy vegye azt, hogy itt az uniós jog által biztosított védelmet valamennyi műre, tehát valamennyi kérdéses szellemi alkotásra ki akarták terjeszteni, függetlenül attól, hogy milyennek a szellemi alkotásnak a származási országa, vagy a szellemi alkotás alkotójának az állampolgársága. Ez természetesen azt jelenti, hogy a kérdés teljes mértékben az uniós irányelv hatája alá tartozik, mégpedig különösen azért, hogy elkerülhető legyen az, hogyha például egy ilyen nemzetközi egyezményt próbál alkalmazni, ráadásul ez a rendelkezés, amit hivatkoztam a Berni Egyezményből, ez egy a kölcsönösség jegyébe zajló, elég is egy ilyen kölcsönös elismerési folyamat részét képezi, amely már önmagában a fogalmi rendszerét tekintve magában hordozza azt a veszélyt, hogy különböző tagállamok másképp fogják alkalmazni, és innentől fogva ugye, ha ezt megengednék, akkor amellett, hogy az uniós jogalkotó egyébként közvetlenül ezt már leszabályozta, akkor még azt is megengednénk, hogy a tagállamok lényegében különböző szabályrendszereket vagy jogalkalmazási megoldásokat tartsanak hatályban a területükön, és ezáltal ugye alkalmazhatatlanná tennék egyrészt az uniós jogalkotó akaratát, másrészt pedig átláthatatlanná tennék az unió területén a tagállamok által biztosított védelemnek a mértékét. Egyébként a bíróság azt is kimondta, hogy amennyiben korlátozni kívánnák az uniós jog által a szerzőknek nyújtott védelem mértékét, erre az uniós jog mai állása szerint már kizárólag az uniós jogalkotónak van lehetősége, és ezt nyilván a megfelelő uniós jogszabályokban elő kell irányoznia kifejezetten. Így a döntés az, hogy a tagállamok nem hivatkozhatnak a Berni egyezményre arra, hogy kivonják magukat a szerzői jogokra vonatkozó uniós szabályozás hatálya alól, és a konkrét ügyre nézve pedig ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben, a jelen ügyben nem lehet hivatkozni arra, hogy a Berni egyezmény alapján ugyan az Egyesült Államokkal kapcsolatban fönnállna az, hogy lehetne mérlegelni, hogy ott nincs szerzői jogi védelme ezeknek a fajta dizájn megoldásoknak, és akkor lehetne mérlegelni azt, hogy akkor az Európai Unió területén tulajdonképpen az amerikai eredetű ilyen jellegű szellemi alkotásokat nem lehet védeni, de ezt a bíróság előbb elmondott döntése értelmében az Európai Unió bírósága és maga az uniós jog sem engedi meg, tehát ez a Berni egyezmény, még egyszer mondom, nem hívható fel azért, hogy az irányelv rendelkezéseinek az alkalmazása alól valamely tagállam felmentést keressen.
Köszönöm szépen a beszélgetést és ezt a szakértő elemzést ezekben a szokásosnál kissé komplikáltabb technikai jellegű ügyekben is. A hallgatóknak pedig viszonthallásra.
Én is köszönöm a kérdéseket. Valóban az ügyek komplexebbek voltak, technikai jellegűek, mint szoktak lenni, de ez is az uniós jog szépségéhez tartozik, hogy vannak ilyen ügyek is, és sokszor bizony az ügyek komplexitásában jelenik meg a jogi szépsége is ezeknek az ügyeknek, és azt hiszem ezekben az ügyekben is erről volt szó. Szerintem mindenképpen hasznos, ha néha ilyenekről is beszélünk. Mindemellett még egyszer köszönöm a figyelmet, és két hét múlva akkor találkozunk újra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.